A vonalban itt van velünk Sós Ágnes, a 9. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál fesztiváligazgatója. Nem csak a 9. hét, csak ezt most hozzátettem. Üdvözöllek, szervusz!
Üdvözöllek titeket, szia!
Szervusz! Képzeld el, közben megérkezett az első vendégem Kálmán Mátyás is, a Fortuna vendégei rendezője. Köszöntsétek egymást, ha már így összejött a csapat.
Szuper. Sziasztok,
szia Ági! Szia Mao! Szia!
Mao, ez a Bece neve?
Igen.
Jó van, akkor, de ha nem baj, mi nagyon friss a mi találkozásunk, úgyhogy én nem foglak így szólítani. Csak ha nagyon kéred. Na jó van. Jó van. Ágnes, köszönöm, hogy rendelkezésre állsz ebben a forgatagban. Holnap kezdődik a fesztivál, és gondolom, hogy rengeteg tennivaló van, meg rengeteg mindenki felteszi a rengeteg kérdését. Nekem is van egy pár. Ugye ez a 9. dokument, vagy BIDF, Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, de az mindenképp érdekel, hogy a 9 év alatt milyen volt ennek a fesztiválnak a fejlődése, és ebbe az is beletartozik, hogy a világban 9 év alatt rengeteg dolog történt, a társadalmi hatásai a dokumentumfilmnek változtak ez alatt a 9 év alatt?
Ó, hát ez egy jó kérdés, ilyen komoly kérdés nem is szoktam kapni.
Figyelj, akkor megkérdezem, hogy érzed magad ma? Jó vagy? Időjárásról is beszélgethetünk. Jó, ne bagatelizáljuk el, mert ez egy komoly téma. Jó.
De hát komoly kérdés, amit kérdeztél. Nem tudom, hogy a dokumentumfilmeknek a társadalmi hatása hogy változott. Tehát mi végezzük a magunk dolgát, mert mi más tehetnénk, mind a dokumentumfilmesek, mind a fesztiválok, akik megmutatják a közönségnek a valóságról szóló filmeket, a művészet erejével a valóságról szóló filmeket. Ugye itt azért sok éven át forgatott filmekről beszélünk, ahogy Mátyás film is 5 évig forgott az igazságról, de művészi alkotás.
Nekem négyet mondott.
Lehet minden egyes.
Nekem négyet mondott, semmi baj.
Hát az első és az utolsó forgatás közt lehet, hogy eltelt 5 év, de...
Egy bruttó 5 év, oké, áfával, mindennel együtt 5 év.
Igen. Hát szóval azért nagyon-nagyon mélyre lehet menni. Tehát nincs olyan ember, aki egy témát, ha kimerítően ismer is, ne lenne a dokumentumfilm rá azért óriási hatással, mert egy szeletét az életnek olyan mélyen ábrázolja, és ráadásul mondom, dramaturgiai művek ezek, hogy ezek nem azok mondani, ezek nem kialható alkotások, tehát ezeket a filmeket viszed magaddal. Na most, hogy mi hogy hatunk az emberekre?
Mennyire igazad van?
De hát most ezt le akarjuk mérni, főleg úgy, hogy én azt látom, hogy a filmek komolyodnak, egyre kevesebb az ilyen happy, vidám film, amúgy is kevés volt mindig is, amelyik a rózsaszín, tudod, ez a fekete fél rózsaszín köd, ilyen dokumentumfilm nem nagyon van.
Hát
olyan van, ami szép, bájos, kedves, rengeteg természetesen, csak mindegyik valamilyen módon mélyre megy. Hát én azt kell mondjam, hogy csak reménykedünk abban, hogy nem dolgozunk hiába, ráadásul úgy, hogy a filmek éppen a világot szeretnék megmenteni azáltal, hogy egyáltalán elkészülnek a pusztulástól, a klíma, de félre ne értsük, tehát nem tudományos ismeretterjesztésről beszélek, konkrét emberi történetek, hétköznapi hősök életéről szóló történetmesélés a műfaj, amit képviselünk, Mátyás is, én is, a fesztivál is, és a fesztivál érkező 60 film, és az emberi sorsokon keresztül láthatóak a tartalmak, de hát a tartalmak most már azért elég komolyak. Tehát nagyon jó lenne, hogyha az emberekre hatással volna. Volt, amikor Nagy Ervin zsűritagunk, a színész Nagy Ervin mondta azt, hogy ezek a dokumentumfilmek, ezek azért nagyon komolyak, mert ezek cselekvésre ösztönöznek. Tehát nem az van, hogy megnézem és kialszom, hanem azt érzem, hogy valamit tenni kéne. Én is voltam így egyébként.
Igen, van bennünk.
Én tehát, hogy van benne, így olyan filmmel.
Van benne ilyen, de az van, hogy egyrésztről azért igen, ahogy mondod, kevés happy dokumentumfilm készül. Általában ezek azért születnek meg ezek a történetmesélések, mert történet az már megszületett sokkal korábban, mert hogy valamilyen változásra akarják sarkalni a világot, vagy változásra akarják motiválni az embereket, hogy változtassanak a környezetükön. Na most azon, hogy én kijövök egy ilyen filmről, akkor azon túl, hogy átment rajtam 3 úthenger, és össze vagyok törve, azon kívül elkezd nyilván munkálni bennem valamilyen cselekvési vágy, de nem tudom soha, hogy ezt hogyan lehet. Szóval ezek a dokumentumfilmektől valahogy én mindig várok egy ilyen nem is feloldozást, hanem egy segítséget legalább az első lépéshez. És azt igazából az evolúciója alatt ezt is kérdeztem nagyon sok minden mellett, mert ugye elmondom a társadalmi hatásaira vonatkozó kérdésem lényegét, hogy egyáltalán ad-e valamilyen lehetőséget arra, hogy én elkezdjek változtatni bármin, ami az életemet érinti, meg a közösség életét?
Hát igen, mondok neked egy példát, amit mindenki nagyon fog érteni, és nem véletlen van komoly beszélgetés a vetítés után majd a fesztiválunkon. Van egy filmünk, The Taste of Whale, a bálna íze. A Feröer szigeteken játszódik, ahol hagyomány az, hogy százával az egyébként védett bálnák, egyfajta bálnát kiterelik a partra, és megölik ezeket a bálnákat. Ez nagyon finoman fogalmazok, szóval mondjuk úgy, hogy legyilkolják százával, és a tenger tényleg vörös, és tényleg nem tudtam végignézni a filmet, illetve természetesen végignéztem, de nagyon sokszor el kellett fordulnom, és nagyon sokszor megkönnyeztem ezt a dolgot, és ezek nem valamiféle erőszakos emberek, hanem ez egy olyan hagyomány, ami valaha az emberek életét mentette meg, ez szolgált táplálékul, és a mai napig azt mondják, hogy miért, hát akkor most hozzanak be hamburgerhúst Amerikából, a hal helyett oda a Feröer-szigetekre, és akkor jön a Greenpeace, próbálja menteni az állatokat, és akkor a Greenpeace aktivistája azt mondja ezeknek az egyébként intelligens, helyes, kedves embereknek, amúgy ezt nagyon komolyan mondom, meg a kisgyerekének, aki ott van a papa mellett, amelyik egyik bálnát öli meg a másik után, egyébként egy nagyon helyes tanárember, azt mondja a Greenpeace, hogy hát ne egyél húst. Igen, ám, de tudjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű, ugye, azért ez nem oldható ez így meg, vagy nem is biztos, hogy meg kell oldani, én most nem foglalok állást. De abban biztos lehet, hogy mélyen elgondolkodtam arról a film után, megint, és nem először, és a gyerekem, meg az unokám meg pláne elgondolkodik azon, hogy akkor most hogy is táplálkozunk mi, hogy ez biztos így kell. Tehát én magam, mint néző, nem mint filmkészítő, nem mint fesztiváligazgató, hanem mint ember, azóta is ezen gondolkodom, és Isten bizony azt mondtam a családnak, hogy gyerekek, illene már kevesebb húst enni. A mi családunk nem vegetáriánus, de azóta mondom a férjemnek, hogy már megint húst vettél, mondtam, hogy együnk már kevesebb húst, együnk már, imádjuk a zöldséget. Most ez lehet, hogy primitívnek tűnő, de legalább 10 olyan film volt a fesztiválon, amely engem, mint nézőt, pedig nem egyszerűen néző vagyok, hanem filmes is, igenis elgondolkodtat, és nagyon érdekes, amikor azt mondják szakemberek, korombeli szakemberek, hogy Ági, változni fog a világ. A fiatalok már másképp fognak élni, másképp gondolkodnak. És ez olyan magabiztossággal mondják, nem is értem, honnan gondolják, de valahogy ez olyan örömet okozott nekem, hogy néhány szakértő így hisz az utánunk jövő nemzedékekben. Hát ez tök jó.
Hát ez tényleg jó, és ugye most azért is kérdeztem rá erre a társadalmi hatásra, mert én emlékszem, hogy az én gyerekkoromban a dokumentumfilm azt jelentette, hogy valami ilyen nagyon sok fikciós elemmel létrehozott, dramatizált valami, ami nem nevezhető ma már dokumentumfilmnek, mondjuk az ment a National Geographic-on, a Discovery-n, a Spectrum-on, és akkor az ilyen szórakoztató jelleggel. Nekünk az volt a dokumentumfilm. Ma, ha megnézzünk egy dokumentumfilmet, akkor a nyers, száraz, őszinte valósággal találjuk szembe magunkat, és azon gondolkodom, hogy ez, ugye azt mondják, hogy az ember a rosszból tanul, vagy a saját vagy a más hibájából, és hogy ezekből valóban tudunk-e tanulni. Tehát, hogy akár a 9 év alatt, ha volt-e olyan utókövetés, nyilván rengeteg dokumentumfilmet megnéztél, és kizártnak tartom, hogy ne láttad volna az utóéletüket, vagy a hatásukat ne érezted volna a közvetlen környezeteden.
Hát nézd azért, amikor a klímáról is beszélünk, bár most a filmjeinknek ez töredéke szól erről, akkor azt látjuk, hogy azért próbálkozások vannak. De nézd, mondok neked egy példát, abszolút negatívat. Miért te látod azt, hogy azok az országok, amelyek nem demokratikusak, azok jó irányba mennek, például Hongkong, vagy Belarus, vagy Oroszország. Tehát nem igaz, hogy jó, tehát nem feltétlen van hatása, de egyre több és több emberhez jut el az igazság híre, és igenis csinálni kell a dolgunkat.
Mondjuk itt azt érdemes megjegyezni, igen, hogy bocsáss meg, hogy szabadba vágok, csak azért érdemes megjegyezni, hogy egy társadalom, ami elnyomás alatt él, nem egyenlő annak vezetőivel. Szóval ezt tehát, hogy ott a változás, az lehet, hogy megtörténik közben, csak mi innen, mondjuk a külpolitikai hírekből nem feltétlenül azt látjuk. De mondjuk, ha csak Irán nézzük, az iráni nők esetét, akkor azért a változás ott is elindult.
Pontosan. Épp irány szerettem volna mondani, hogy 6 filmünk van Iránról. Bocs. Úgy indult el azért a változás, úgy indult el, hogy azért kemény harcok dúlnak most is, és embereket lecsuknak, bebörtönöznek, megkínoznak, ugyanúgy, ahogy Belarusban, hogy egyetlen egy filmalkotó nem tud alkotni Belarusban vagy Oroszországban. Hozzánk a fesztiválra mindenhonnan jönnek filmkészítők, a kínai nem Kínából jön, az orosz nem Oroszországból jön, a belarusz nem Belarusból jön, mert otthon nem csinálhatja meg a filmjeit. Tehát amikor azt mondta, hogy változások, igen, negatív változásokat is például tapasztalok, egy romlást is tapasztalok, vannak olyan dolgok, ahol van esetleg javulás, hát ez olyan hülyeséget mondani, hogy javulás, és van, ahol egyáltalán nem, de mondok valamit, nekünk ki kell tartanunk, akik az igazságot kimondjuk, mert az, hogy mondjuk egy állami propaganda jut el csak emberek tömegeihez, milliárdjaihoz, nem tehetsz más, mintha te az igazságot képviseled valós emberi történeteken keresztül, valós emberi sorsokat követve évekig nyomon, és utána összerakva és megmutatva a közönségnek, akkor abban reménykedhet, hogy az igazság egyre több és több emberhez fog így vagy úgy vagy amúgy eljutni, nem csak a demagógia és a hazugság. Tehát teljesen mindegy, hogy mekkora hatásunk van, sok vagy kevés, feladni szigorúan tilos a magunk fajta embereknek, hogy az igazságot közvetítsük.
Nem opció, ez nem is volt opció. Nem is opció, igen, és azért opció. Egyébként azért kérdeztem, mert van egy olyan érzésem a dokumentumfilmekkel kapcsolatban, ám ha nagyon rég néztem meg egyébként dokumentumfilmet, de egyre több dokufilm születik, hogy ez egy nyilván mindegyik egy korkép. Tehát túl azon, hogy történetet mesél, ad egy tükröt a társadalomnak, és lehet, hogy így a híreket már nyilván alábecsülve egy picikét, mert most annyi féle hír van, meg álhír, meg minden, amivel bombáznak tartalommal minket, hogy a hitelessége. De hogyan lehet egy dokumentumfilm ma hiteles? Hogyan lehet azt mondani, mi az, ami verifikál egy dokumentumfilmet?
Ez is egy nagyon jó kérdés. Nézd, köszönöm. Én bízom a nézőkben, bízom az emberekben, és ennél többet nem tudok mondani az emberekről, mint hogy tudok bízni az emberekben.
Ugye? Egyébként egy olyan film,
ami iszonyú alapossággal készül egy film éveken át, hidd el nekem, hogy a néző van olyan intelligens, hogyha egy ilyen filmet megnéz, azt a szimata megmondja, hogy igaz. Nagyon ritkán fordult elő, én egy kezemen tudom megszámolni, hogy az évek alatt a több száz filmből volt olyan film, amit azért nem válogattunk be a fesztiválra, mert nem hiteles. Nem létezik. Olyan alapos munkával készülnek ezek az egyébként filmművészek, filmkészítők által készített filmek, hogy ezt az alaposságot a néző érzi. Soha nézőtől nem hallottam azt, akár a fesztiválunkon, akár milyen vetítésünkön, hogy nem érzi a filmet valósnak, hitelesnek. És erre nekem nincs bizonyítékom, mint az, hogy mindannyian, akik látjuk, nézzük, hogy minket nem értjük, tudjuk, hogy nem manipulálnak minket. Nem felszínes, hanem mélyre megy. De mivel mélyre megy, általában igényes emberek nézik ezeket a filmeket, nem a mi fesztiválunkon feltétlenül, mert mindenkit megszólítunk. Nekünk teljesen mindegy, kit szólítunk meg, sokszor címtémák szerint célcsoportokat. De valahogy mégis úgy alakul, hogy igényes emberekhez jutnak el ezek a filmek, és nem nagyon vonja senki kérdőre a filmeknek a hitelességét, én magam sem. Bárcsak oda jutna mindenki ezekre a filmekre, és egy kicsit jobb lenne a világ, mert akkor nem vitatkoznának emberek baromságokon mindenféle tudás nélkül, és nem kérdőjeleznének meg evidenciákat. Szóval én nekem a legnagyobb fájdalmam az, hogy ezeket a filmeket nem lehet mindenkihez eljuttatni.
Na de miért nem lehet? Akkor én visszadobom a kérdést, bocsáss meg, az internet korában, hogyha tényleg ez a cél, akkor hogyan lehet demokratizálni a dokumentumfilmeket? Hogyan lehet elérhetővé tenni őket? Hogy?
Számos film fönn van az interneten, nekünk is a honlapunkon fenn van 40 film, nézik az emberek, 40 dokumentumfilmet online forgalmazunk például, tehát ez nem a fesztivál között, hanem egy forgalmazási tevékenység. Mint mondtam, nagyon nehéz az emberekhez eljutni, mert ez nem felszínes műfaj, ez nem Hollywood, nem akarom bántani Hollywoodot,
nem, de értjük, tényleg nem akarom jelzőt. Bántani. Igen. Értjük a jelzőt, nem feltétlen pejoratív, csak értem a kontextust. Én legalábbis. Szerintem a hallgatók
sokan, is. Nagyon sokan nem sportolnak, de már egyre több ember fut, de elég kevés ember fut maratont. Ez ugyanez van, minél mélyebbre mész, annál kevesebb ember igényli, arra hivatkozva, hogy fáradt, nem tudom. Nem, azok az emberek, akik egyszer ezeket a filmeket láthatják, ha eljut hozzájuk, akkor részegek lesznek ezektől a filmektől, függeni kezdenek ezektől a filmektől, oda jönnek hozzám a fesztivál, hogy kedves Ágnes, engem már csak a valóság érdekel, a hazugság és a marhaság nem. Tehát az emberek igénylik az őszintességet, akkor is, hogyha az komoly, akkor is a humorral telik. Uh-huh. Én nekem a Szerelempatak című filmem volt az a film, ami megmutatta, hogy Úristen, az emberek mennyire vágynak az őszintességre, a humorra, az életörömre, és a többi, és a többi. Az emberekben vágy van, de ha egyszer nem jut el hozzájuk, mert se televízióba, se moziba, sehol, online sem láthatják ezeket a filmeket, csak egy fesztiválon, amely nincs arra pénze, hogy komoly marketinget csináljon, és kreatív ötletekre szorulunk, törjük ándan fejünket, hogy hogy jutunk el az emberekhez, az emberek fejébe, hogy tudjuk őket elcsábítani a fesztiválra, mert már egyszer elcsábítottuk, nyertünk, örökre nyertünk, csak nagyon nehéz az embereket megtalálni, odahívni, abban a pillanatban megnyertük ezt a játszmát, csak hát ugye nekünk is nagyon meg van kötve a kezünk, az eszközök, az anyagi eszközök ugye nem állnak rendelkezésünkre a marketinghez. Tehát ez egy lassú, sziszifuszi folyamat, minden ember, aki egyszer ott volt a fesztiválon, újra jön. De hát ugye ez évről évre, és akkor, hogyha jön egy Covid, akkor visszaesik, akkor utána az emberek szokásig megváltoznak.
Igen.
Igen, így úgy, amúgy, tehát ez egy szép, kemény, sziszifuszi munka, de nagyon örömmel teli. Hát nem tudom, mondhatok egy ilyen, hát számom nagyon pozitív dolgot, nem tudom, mit szólsz hozzá, Viktor. Hát oda hozzám úgy is jönnek emberek, hogy kedves Ágnes, ha valami érdemes ebben az országban itt maradni, az a fesztiváljuk. Tehát ilyeneket hallok.
Ennél jó szlogent nem tudsz kitalálni. Ennél jó szlogent az élet írja, látod? Dokumentumfilmesként mondom neked, az élet írja a legjobb szlogeneket, meg a legjobb történeteket. Na jó, viszont itt van velünk, sztorizhatnánk, meg persze be is jöhetnél egyszer beszélgetni, akár erről, akár egy csomó minden saját filmjeidről.
Igen.
Mert arra azt ugye nem mondtam, mert a kedves hallgatóknak persze biztosan sokan tudják, hogy te dokumentumfilmrendező vagy, mitől Balázs Béla Díjas dokumentumfilmrendező, és hogy nyilván neked van egy objektív, meg persze szubjektív rálátásod is a dokumentumfilm világra. És akkor zárásként csak hadd kérdezzem meg, hogy te most a dokumentumfilmesek, tehát a fiatal generáció, fiatal dokufilmesek munkájába belelátsz-e, mennyire érzed motiváltnak őket, motiváltabbak-e mondjuk, mint 10 évvel ezelőtt, van-e több történet, ami érdekli őket ezáltal, akár aki játékfilmrendező akart lenni, lehet, hogy az most dokumentumfilmes, tehát hogy látsz-e ilyen jelenséget, nem tudom, ez valamiért eszembe jutott, Max azt mondod, hogy nem, de kíváncsi vagyok.
Hát nagyon sajnálom, hogy nem tudom pontosan, Viktor, mert annyira nem vagyok közvetlen kapcsolatban. Azt tudom, hogy ugye azért a mi szakmánk azért eléggé ki lett véreztetve. Sokkal fiatalabb koromban sokkal többen voltunk, akik ebbe a szakmába bent voltunk. A Magyar Filmszemlén, ami nem létezik már, jó pár éve nem létezik már, ott egy akkora dolog volt nekem is, fiatalabb filmesként bejutni versenybe, most pedig én, mint fesztiváligazgató azt látom, hogy alig készülnek magyar értékes, rangos dokumentumfilmek. Van egy ilyen megélhetési pénzosztás, iszonyú pénzt szórnak ki számomra ismeretlen dokumentumfilmesek, nem ismerjük a nevüket, meg néhánynak, akinek ismerjük a nevét, ott sem, mivel pici összegeket osztanak, lehetetlen az, amit megcsinálnak a csehek, a lengyelek, vagy a horvátok, vagy Európa, vagy Amerika, vagy Ázsia. Ezt a bizonyos hosszantartó filmkészítést, amiből minőség születik, ehhez azért valamennyi pénz kell. És hát, ha apró pénzt osztanak, kivétel, hogyha állami megrendelés, ha apró pénzt osztanak, abból komoly filmeket nem lehet csinálni. Nem mindegy, hogy 3 napot forgatsz, egy tévés reportázs lesz a vége, vagy 5 évig forgatsz, és Oscar jelölt lesz a film. Tehát a Macedón Oscar jelölt filmet mi vetítettünk már. Tehát, de vannak feltételei annak, hogy egy komoly alkotás megszülessen, vagy megszülessék.
Na és ezekről a feltételekről fogunk beszélgetni Maóval is, azaz Kálmán Mátyással, aki itt velem szemben. Van esetleg valami mondani való Ágnesnek, valamit most megteheted?
Hát rengeteg gondolat jutott eszembe, most kapásból egyébként az jutott eszembe, hogy a Nemes Anna, a Csúlya Laci, ők fikciós filmkészítők, akik dokumentumfilmet is készítettek, de ha jól tudom, a Kárpáti György Mórnak is most lesz kész a Nádas Péterről egy ilyen félig fikció, félig doku. Szóval én azt látom egyébként, én ebben nagyon optimistán látom a helyzetet, hogy szerintem rengeteg fikciós filmes fordul a dokumentumfilm felé, és rengeteg olyan fiatal van, aki már nem is reménykedik abban feltétlen, hogy itthonról biztosítsa a forrásokat, viszont cserébe jár nemzetközi vásárokra, meg keresi annak a lehetőségét, hogy lehet alternatív módon finanszírozni egy filmet.
Én kettős érzésem van mindkettőtökkel kapcsolatban, mind a ketten kicsit keserédesek vagytok, miközben nagyon kreatívak, és bár Ágnes, a te szemedet nem látom, Mátyásét viszont igen, az csillog, és hogy nyilván a következő percekben is remélem még majd fog, és ezután is, és beszélünk a dokumentumfilmek születéséről, magyar dokumentumfilmekről, szóval én jó munkát kívánok a továbbiakban. Azt még mondjuk el, hogy holnaptól 29-éig lesz, igaz? 21 és 29 között a dokumentumfilm, a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, ami egy plusz csavar benne, hogy nem csak Budapesten, bár ez a neve, de hogy az ország többi részén is vetítenek.
Igen, hát Budapesten a Mamut moziban, és hát másik 8-9 városon nem tudom, mert azért alakult így úgy amúgy, mert minden városban keresünk egy kollégát, mert anélkül nem vetítünk, mert nem az a lényeg, hogy elmondhassuk magunkról, hogy ott vagyunk vidéken, hanem az, hogy közönség is legyen, és ott kell egy helyi kolléga, aki ezért kőkeményen megdolgozik, szinte önkéntesként. Úgyhogy igen, én is kicsit sajnálom, hogy Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál vagyunk, mert tulajdonképpen országosak vagyunk, most már nem, már évek óta.
Hát akkor OIF legyen jövőre, ugye? Vagy BITF, akkor OIDF.
Az
jó tipp?
Igen.
Jó van, szívesen. Köszönöm szépen, Ágnes, hogy rendelkezésre álltál. És akkor...
Akkor várjuk holnap a Mamut. Nem holnap, mert holnap nyitóest van, és örülök, hogyha le tudunk ülni, ezt remélem nem hallja az igazgatónő, mert kicsit sokan leszünk holnap.
Nem te vagy a fesztivál igazgatónő?
Nem, a mozi igazgatóra mondtam.
Ja,
mert remélem, hogy mindenki le fog tudni ülni holnap a megnyitón, és aztán utána vasárnap kezdődik a Mamutban a fesztivál ötteremben.
Na jó.
Hát 8 napon át.
Hajrá, köszönöm szépen a hívást. Sós Ágnessel beszélgettünk a BITF fesztivál igazgatójával. Hölgyek, urak, szerintem az van, hogy hallgassunk már meg egy zenét, lélegezzünk fel, és itt van már velünk, ugyebár, ahogy hallottátok az előbb, Kálmán Mátyás, vele a Fortuna Vendégei című dokumentumfilmről fogunk beszélgetni. Be vannak tárazva a történet. Mátyás, remélem nem sietsz.
Nem, ráérek.
Jó van, akkor a estét az megvan. És itt folytatjuk vele a szabad esést.